Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 77. számú Zsoltárunkat első versével. 77. Zsoltárunkat énekeljük, amely így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. Szeretteim, helyünket elfoglalva továbbra is énekszóval magasztaljuk az Úristent, énekelvén a 168-as számú dicséretünket, mindegyik versével. A 168-as számú dicséretünk így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön attól az Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Szeretett testvéreim, helyünkön maradva, hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint azt megírva találhatjuk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium hatodik fejezetében a 27. verstől a 38. terjedő ige szakaszban. Tehát Isten igéjét a Lukács írása szerint való evangéliumból olvasom, a 6. fejezet 27. versétől kezdődően eképpen. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik orcádat is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, nem várva érte semmit. És nagy lesz a jutalmatok, a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvéreim, fennállva helyünkről hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy te úgy adtál nekünk, hogy mi azt nem tudtuk viszonozni, nem is fogjuk tudni sohasem. Köszönjük, hogy nem a mi érdemeinket nézed, nem azt, hogyan tudjuk meghálálni a te számunkra közölt ajándékaidat, mert tudod, akkor nagy bajban volnánk. Kérünk, Úr Jézus, így, koldusokként, jöjj el most is hozzánk, ezen az Isten tiszteleten is, és ajándékozz meg bennünket a te tápláló, számunkra életet jelentő ígéddel. Látod, hogy mennyiféleképpen érkeztünk a te házadba. Te látod, hogy milyen gondolatok, problémák marcangolják a mi szívünket. De te ismered azoknak szívbéli indulatait is, akiknek örömük van, hálaadásuk. Kérünk, tegyél egyé bennünket. Te készítsd el mindenkinek egyen-egyenként azt az eledelt, amire szüksége van. Ha kell, akkor megerősítést a téged való követésben, ha kell, akkor dorgálást és feddést. Köszönjük, hogy te megígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevedben, ott vagy. Így ebbe a drága esküvésbe kapaszkodunk mindannyian hitünk karjaival. Jelenjél meg közöttünk, nagy nevedért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 172-es számú dicséretünket. Közben a köztünk lévő gyerekek kifáradhatnak a számukra elkészített istentiszteleti alkalmakra. A 172-es számú dicséretünket énekeljük, mint egy megvalva az ígére kívánkozó érzéseinket. Így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Istennek azt a szent igét, melynek alapján az ő lelkének segítségét kérve és azt várva, az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Megírva találhatjuk a Lukács szerinti evangélium 14. fejezetében, a 12. verstől a 14. terjedő igeszakaszban. Isten igéjét és annak hirdetett formáját helyünket elfoglalva hallgassuk. Tehát Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 14. fejezet 12. versétől kezdődően eképpen. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hídd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat és vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Kedves testvéreim! Az Úr Jézusnak ebben a jól ismert példázatában, útmutatásában arra hívja a hallgatóit, arra hív bennünket, hogy tanuljunk meg úgy adni, hogy cserébe nem kérünk, nem számítunk viszonzásra. Mert tudja nagyon jól, hogy sokszor ez a legnehezebb, úgy adni a másik embernek, hogy szinte biztosan tudjuk, nem fog visszasegíteni, nem fogja tudni viszont adni. Mai világtól gyökeresen távol áll ez a gondolat, de Isten országának egyik alapvető törvénye. Sőt, sokan mondják, miért segítsek annak, aki a füle botját sem fogja mozgatni, mozdítani, amikor majd én keresem meg őt egy kéréssel. Nincsen önzetlenség, könyörületesség, irgalmasság, sőt, mondhatjuk, azokat tekintik bolondoknak, vagy ma így mondanánk, lúzereknek, akik erre teszik fel az ő életüket. Isten szegényeiként, de mégis hihetetlenül gazdagon másokat megajándékozni, másokat bővölködőké tenni. Talán ismerjük azt a történetet, azt a híres történetet, amely egy kisiskolás fiúról szól, arról a kisgyermekről, aki osztálykirándulásra indult. Az édesanyja gondosan megvásárolta a szendvicshez való alapanyagokat, minden mást, amire szüksége van, felvágott a zsemléket, összepakolta neki, beletette a kis táskájába, és már robogtak is a hegyek felé, amikor az egyik osztálytársa azt mondta, te, én otthon hagytam az enyémet, tudnál-e adni? Persze, adta neki oda a szendvicseit, ette. Örült a kisfiú, segített a másiknak, neki meg amúgy is bőven van. Hazaértek este fáradtan, fürdés előtt mondta, édesanyja, képzeld el, mit tettem ma. Segítettem, adtam az iskolás társamnak, mert neki nem volt. És a válasz nem az lenne, testvéreim, amire várnánk. Mit tettél te, esztelen gyerek? Elment a maradék eszed is, hogy elherdáld azt, amit én a fizetésemből megveszek neked. Hát azokat a drága finomságokat azért adtam oda, hogy te elosztogasd. Hogy gondolod? Aztán csodálkoznak a szülők, amikor felnövekedve nincsen gondoskodás, nincsen szeretetteljes közösség, gyermekek részéről megvalósuló könnyűletesség, mert ismerjük az igét, ki mint vet, azt aratánja is. Könnyűletesség, gondoskodás elmarad, hiányzanak, mert erre nevelik, és sokszor neveljük gyermekeinket, az élet tanítós iskolájában, majd magunkat is. És aki másképp cselekszik, elharapódhat ez a sátán értékrend Isten gyülekezetében is, bolondnak számít, vagy éppen lenézetnek az egyházközségekben is. De az Úr Jézus éppen azt mondja, testvérek, hogy neki ilyen lúzerekre van szüksége, ilyen emberekre, akik a világ szemében bolondok, de az ő szeretett törvényei szerint bölcsek és Istennek tetsző életet élők. Mert azok a személyek, akiket itt felsorol, szegények, vakok, sánták, a társadalomnak a széléhez, perifériájához tartoztak abban a világban, de sokszor tudjuk ma is. És aki ezeken segített, azokról mindenki tudta, hogy nem fogják viszonozni, sőt, senki sem volt rájuk kíváncsi. Egyes feljegyzések szerint tudjuk, hogy még az Isten tiszteleten sem vehettek részt a zsinagógákban, mert nem voltak épek, egészek, nem illeszkedtek a mások elfajult gondolkodásmódjába. Ott volt a hamis gondolat, talán ők is valami módon a bűneik miatt jutottak oda, ami sajnos dívik is a hit gyülekezetében a mai napig, ahol ezt számosan, bizonyíthatóan felvállalják és vallják. De nézzünk az apostolokra, testvérek! Nem csupán János volt az, aki természetes halállal halt meg, mindenki mást erőszakosan öltek meg. Tudjuk, hogy volt, akit karddal szegeztek át. Másik tanítványát Jézusnak megkövezték. Volt, akit ugyanúgy keresztre feszítettek, mint mesterét. Üldözték őket, bolondnak tekintették, megvetették őket, mert szembeszegültek a világnak, az értékrendjével, a korszellemmel, ahogy valaki mondta, a sátán időszerű akaratával, és inkább akartak élni úgy, hogy tessenek annak, aki őket harcosául avatta. Amikor jól jövedelmező halász mesterségük volt, egyeseknek felnéztek rájuk, örültek a barátságuknak. Na, ezek jó eszű emberek, tudják hasznosítani, apró pénzre váltani a tehetségüket. De amikor oda hagyták a munkájukat, ott hagyták a csónakokat, és nyomába szegődtek egy fiatal rabbinak, akit őrültnek és bolondnak nézett szinte mindenki a környezetében, tévtanítónak tartották, hajléktalanokká lettek Jézus miatt, akkor megvetették őket. Bolondnak tekintették, de Jézus mégis mit tett, testvéreim? Egy nehezen elhihető időpontban, mikor a leginkább ármánykodott minden ellenük, akkor azt mondta Péternek, te kőszikla vagy. És azt mondta az Ebedeus fi Jánosnak, hogy úgy nevezlek ezután, mennydörgés fia. Azért, mert Jézus másként tekint ránk, testvéreim. Egyrészről van egy önazonosságunk, amelyet a világ tart rólunk, amit a világ vár el tőlünk, de van egy helyünk az Isten országában is, ahogyan Isten gondol ránk. És nézzük csak meg, hogy kik ők igazából, ha már kivettük Pétert és Jánost, azt majd Lukács doktor mondja el nagyon szépen az apostolok cselekedeteiről írott könyvében. Kik is ők az Isten országában, mikkel ruháztattak fel, milyen ajándékokkal, és hogyan kamatoztatják ezt az ő országának építésére. Egyrészről vannak elvárások a világ felől, másrészről normáknak kell megfelelnünk, az embereknek is, testvérek. De ott van az Isten igéje, amihez kell igazítani a mi szívünket, értékrendünket, ami általában és sokszor mást mond, mint a világ. Mást vár tőlünk. Olyan érdekes megfigyelni Pálnak a szavait, amint többször úgy kezdi el a lélektől kapott mondani valóját. Én, Pál, mondom néktek. És ez nem egy öncégérezés, nem egy önreklámozás, hanem arról van szó, hogy Pál apostol nagyon jól tudja, hogy ki ő Isten országában, hol a helye, mivel bízatott meg, miért kell felelnie, miért kell számot adnia, milyen pályát kell megfutnia. Te tudod-e, testvérem, hogy ki vagy Isten országában? Milyen ajándékokat kaptál tőle, hogy őt szolgáld, mert szolgálnod kell hálából, és ehhez karizmákat vagy talentumokat is adott neked. Hol a helyed, minek vagy az őrállója, felelőse, mit fog számon kérni tőled Isten? Elvégezted-e a rád bízottakat? Látod-e a feladataidat? Éljél úgy, mint ahogy az apostolok tették töredékes életükben, akik tudták, milyen jutalom számít. Nem a jutalomért dolgoztak, mert az már most az övék volt, sőt, Jézus már most a miénk, hanem tudták azt, hogy Istennek kell inkább tetszeni, mint az embereknek. Isten akaratát kell megvalósítani, mint az emberek akaratát, mert tudjuk, a kettő sokszor nem esik egybe. Ezek az emberek tekintetüket a mennyek felé fordították, és a sérelem érte is személyüket, nem arra tekintettek. Nem a sebeiket nyalogatták, nem hőköltek meg az első rossz vagy kérdő tekintet után, hanem beleálltak abba a szolgálatba, amelyet rájuk ruházott az Úr. Nem azzal törődtek, hogy mások szemében kik, a munkahelyükön, környezetükben mit tartanak róluk, nem ehhez igazították, hogy tetszen az ő beszédük, hanem arra gondoltak, az Úr Jézus mit akar most elmondatni a másiknak, mit kell, hogy cselekedjen. Ott van sokszor mi bennünk is a hiúság, a sértődékenység, az önteltség, az önigazolás hívő emberek szívében is. A világnak való megfelelni akarás, amit a sátán nagyon jól meg tud ülni, a lényeg egy dolog, ne valósuljon meg a küldetés, a misszió, és úgy történik, mint a kilőtt rakétával, amelyik nem ér célba, mert elcsatangol másfelé. Aki nem hajlandó alátenni az ő életét Isten igéjének, a górcsöve alá, a nagyítója alá, és Uram, bocsáss szemétnek és kárnak ítélni azt akár hívőként is, amit eddig jónak gondolt, és Isten szolgáló elemnek az ő követésében, az ne ijedjen meg, és ne gondolja, hogy nem fogják csalódások érni. Nem fogják bukfencek, csónak felborítások érni az ő életében. Hányszor előfordul, hogy eltelik 10-20-30 év egy embernek a megtérése, újonnan születése után, és még mindig ott áll, ahonnan elindult, ahogy mondják, bement a szoros kapun, és belülről támasztja a falat, az ajtófélfát, mert nem halad tovább a megszentelődés útján, amelyet leginkább a szolgálat által munkál ki az Úr a tanítványságunkban. Gyakran eszembe jut az a budapesti eset, amely poénként, keresztény humorként már több lapon is fönn van, vagy közszájon forog, amikor egy anyuka a kislányával utazott a villamoson. A kislány úgy döntött, hogy lóbálni kezdi a lábát, de úgy, hogy már elérte az előttük ülő nénynek a lábszárát. Lóbálástól rugdosás lett, úgyhogy hátrafordult ez a néni, azt mondta, anyuka, szóljon már a gyerekére, már nem érzem a vádlimat. Mire mit válaszolt? Nem fogom meggátolni az ő érzelmeibe, cselekedeteibe, tegyen úgy, ahogy jónak látja, majd ha úgy gondolja, abba hagyja, de nem fogom korlátozni a lelki fejlődésében. És tovább rugdosta a lábát. Hátulról egy orkarikás bőrcsek is, fiatal ember, akiről senki nem gondolta volna, hogy valami jót képes tenni, felháborodott az esemény szemlélésén, előre ment, kivette a szájában a megrágott rágót, és belenyomta az anyuka hajába. Aki sipítozza, visítozza, mondta, fiatalember, hogy képzeli ezt? Mire mit válaszolt? Tudja, asszonyom, engem is hasonló elvek szerint neveltek. Így juttatta kifejezésre jogos igazságérzetét, és mennyire megszégyenítő, hogy számtalanszor az, és úgy segít, aki és ahogyan nem várnánk, mert a villamoson nem akadt más, aki oda tudott volna menni erre a jajveszékelésre, erre a segélykérésre, mert mit diktál a kor szellem? Maradjak inkább csöndben, ne szólj szám, nem fáj fejem. Testvéreim, mi mindannyian az élet tárgyaló termébe idéztettünk, minden hívő itt van az Úr tárgyaló termében, hogy hogy állunk helyt, azaz, hogy halljuk meg az ő igéjét, hogyan engedjük, hogy gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben, és hogyan éljük meg, hogyan kamatoztatjuk, felismerjük-e az alkalmas időt, az a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés mindannyiunk életében. A kérdés, mondhatjuk így, mert ez meg fog vizsgáltatni a napon, hogy az Úr jó tetszését vonja maga után, vagy pedig nem, az ezen múlik. És ha beszélhetünk szabad akaratról, akkor az a hívők életében, és csak itt képzelhető el, szabad nem a bűnt cselekedni. Te, mint meggazdagított, tovább tudod-e adni a lelki javaidat? Megértettél valamit Isten igéjéből? Megéled-e, vagy ami még pikánsabb kérdés, megmutatkozik-e az értékrendeden, szavaidon, állásfoglalásaidon. Megszabadított valamiből az Úr, hozd meg a testvéreiddel. Olyan boldog az ember, amikor olvassa az igét, Pál apostol azt mondja, kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk, ti nálatok egymás hite által, a tietek meg az enyém által. Mikor volt utoljára, hogy felbuzdultál a másiknak a hite által? Sőt, megint rázósat kérdezek. Mikor buzdult fel, üdült fel a másik a te hited által, ami sokszor csak egy szó, csak egy tekintet, csak egy segítő simogatás, de mikor történt ilyen utoljára? Boldog az a gyülekezet, Istennek az a népe, amely Krisztus lelkületében ilyen örömmel és szeretettel tud a másiknak szolgálni, de a világ felé is. Sokszor hallom, hogy én nem megyek Isten házába, azért, mert pont, otthon is lehet imádkozni, bekapcsolom a rádiót, és hallgatom az ő igéjét. Sokszor ezért van annyi munkánk sátoros ünnepek előtt is, mert mindenféle helyre ki kell menni, mert ők nem hajlandóak eljönni Isten házába, de ha nem megyünk, akkor meg ott a lelkiismeret fúdalás, hogy az igét szólhattam volna, de nehogy már miattam ne hallja meg az a másik. De indok van bőven. Egyszer valaki megbántott. Amikor prédikált a tiszteletes úr, éppen rám nézett, és én ezt magamra vettem. Kénytelenek vagyunk a másiknak megbocsátani. Számtalanszor ott van ugyan a jogos akadály, a fizikai betegség, vagy bármi ilyesmi, de azért hosszú távra, ha újra és újra ezt hallja az ember, hogy már megint ez jött közbe, már megint olyan szívbeli gondolatom miatt nem megyek, nem törődök az Isten dolgaival, nem keresem a többiek társaságát, akkor az gyanús, testvérek. Mert az a gyülekezet, amelyik nem kap, és mindenkinek akar adni mindent, egy idő után azon fogja kapni magát, hogy senkinek nem ad semmit, legalábbis minőséget nem. Mert nem tudnak egymás hite által felbuzdulni benne a hívek. Nem tudnak úgy adni, hogy megajándékozottakként, nem a sajátjából adni a másiknak, ne váljanak viszonzást. Aki szereti az Úr Jézus Krisztust, az mindent megtesz, hogy valamilyen módon érintkezésbe lépjen az ő igéjével, ne csak otthon, hanem a hívőkön keresztül is, az ő bizonyságtételeik által. A szerelmesek találkoznak a másikkal, mindig ezt szoktam mondani, hogyha akarnak. Mindent el tudnak gördíteni, minden akadályt, sokszor ez még a munka rovására is megy, mert ott lángul a szívükben az érzés, az érzelem, kívánok betöltekezni a másikkal, és hányszor hasonlítja a Biblia az Istennel való szövetségünket is így módon a házassághoz, testvérek. Ha szeretem a másikat, ha ragaszkodok hozzá, akkor nincs az ott, hogy megbántsam, hű vagyok hozzá gondolatban, mindenféle módon. Ott a vágy, hogy beszélgessek vele, időt töltsek vele, együtt legyünk. Érdemes megvizsgálni az életünkben, mennyi időt töltünk a mi szerelmünkkel, Jézus Krisztussal. Mennyit és mikor beszélgetünk vele imádság által, az igeolvasás által. Mikor szenteltünk utoljára időt annak, hogy ne csak úgy átfussuk a kalauz szerint kijelölt ige szakaszt, hanem forgassuk azt a szívünkbe, megvizsgáljuk annak fényében életünknek minden pontját, döntéseinket, értékrendünket, a másikhoz való viszonyunkat, érzelmeinket. Mikor forgolódunk így Isten igéjében, és mikor beszélgetünk vele, mint gyermekei, mint akiknek várja a szavát az Úr. Minden itt kezdődik, testvéreim. Ahol ez a két gyökér megromlik, hiányosságot, csorbát szenved, ott minden más borul a gyülekezet életében is, nem csak az egyéni életünkben. Az imádság és az igével való betöltekezés. Csak azt tud adni, aki kap méghozzá a mennyei Úrtól, és így tudja betölteni Jézus kérését, adjatok viszonzás nélkül. Jézusnak az volt életében az egyik alapeleme, ezt mutatja számunkra is, hogy segített a másikon, adott bölcsességben, lelki táplálékban, sokszor fizikaiakban is újonnan szült egy embert, megszabadította a nyomorúságát. Szegényként, Isten szegényeként, de mégis mérhetetlenül gazdagon adott a másik embernek. Ezt kéri, és ne gondoljuk, hogy nem ezt mutatja nekünk, testvéreim. Mi is adjunk, milyen gazdagok vagyunk, de mennyit adunk. Nem csak lelkiekben lehet adni a másik embernek, lehet fizikaiakban is adni, testvéreim. Gyakran felhozom ezt a példát, de annyira nagy hatással volt rám, hogy most is idehozom. Egyik nálam idősebb lelkész, nem nehéz idősebbnek lenni nálam, tudom, de azt mesélte az egyik áhítatában, hogy amikor ifjúként egy parókián vidéken szolgált, az egyik alkalom után, az egyik istentisztelet után, délután megjelent egy kendős gyülekezeti tag, egy hölgy, egy nagy kosár almával a parókia verandáján, és azt mondta, tiszteletes úr, ezt magának hoztam és a családjának. Azt mondta egyből, csuklóból ismerve a hátterüket, anyagi helyzetüket, kedves Irma, elfogy ez maguknál is, nem kell, hogy idehozzák nekem, ott is van elég éhes száj. Nem, tiszteletes úr, értse meg, ez nem a miénk, ezt nálunk tette le Isten, de nem nekünk szánta. Azt mondta ez a lelkész, ekkor tanította meg nekem az Úr, mit jelent a másiknak adni, mit jelent a sávfárság. Mert jól tudjuk, amikor adunk, nem a magunkét adjuk, testvérek, ne is ringassuk magunkat ebbe az illúzióba. Mondják igehirdetőkről, hogy annyi van benne, hogy nagyon sokat adhatna a szószékekről. Nem így működik. Egy igehirdető akkor igehirdető, ha a kapottat adja tovább, ha a sajátát adja, akkor meg lehet nézni, hogy abból mi lesz egy idő után a gyülekezetekben. Meghívni azokat, tehát, akiket senki sem hív meg, segíteni azokról, akikről már mindenki más lemondott, megfeledkezett. Úgy adni, testvérek, hogy szinte biztosan tudjuk, ez az ember nem fogja viszonozni, erre szólít fel Jézus. Erre szólítja fel a mi szíveinket. Ő is ezt tette, így szolgált nekünk, értünk. És eddig arról beszéltem, hogy nekünk mit kell cselekedni. De ezelőtt van kijelentő módban más is, testvérek. Az, hogy mi ezt a parancsolatot és ezt az útmutatást végre tudjuk hajtani, Jézus eznek érdekében tett valamit. Ő adott nekünk, szegényeknek. Ő volt az, aki bennünket meggazdagítson, hogy tudjunk tovább adni, tudjunk másokat is bővelkedőkké tenni. Ő volt az, aki ennek a feltételét és alfáját megteremtette. A keresztáldozatán keresztül, testvéreim, rúdságunkban, tisztátalanságunkban az ő ruháját adta nekünk. Az ő érdemét nekünk tulajdonítja, úgy, hogy amikor az Atya ránk néz, akkor Jézus érdemét látja rajtunk. Nem a magunkét, ismét mondom, Jézusét. Jézusét, aki a kereszten is úgy imádkozott, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És hogy mekkora volt a kereszt áldozata, az Atya fájdalma, amikor az ellene lázadó teremtményei közé elküldte az ő fiát, azt sohasem fogjuk megtudni, testvéreim, azt csak hitünkkel tudjuk magunkévá tenni. Hitünkkel, amikor elhomályosult a nap, megindult a föld, a templom kárpitja felülről lefelé ketté szakadt, mutatja, hogy óriási és kibeszélhetetlen dolog történt meg abban az órában, abban a pillanatban, mert meghalt egy király, érted, testvérem, egyedül te érted. Ha csak te éltél volna, mindezt akkor is megtette volna. Ha ezt átgondolod, és engeded, hogy megérintse a te szívedben, a lelkedet, akkor nem tudsz mást mondani, mint azt. Köszönöm, Uram, köszönöm, Úr Jézus. Lehet, hogy sokszor megfeledkezel erről a királyról, és nem úgy élsz, mint aki méltó ahhoz, hogy királyi gyermeknek neveztessék, mert ezek vagytok, testvéreim. Lehet, hogy a cselekedeteitek, szívbéli gondolataitok éles ellentétben állnak azzal, amire hívattatok, és csak címke ott rajtatok rajtam, hogy keresztjén, de még jó, hogy nem ettől függ az üdvösségem, üdvösségünk, üdvösségetek, hanem Jézus érdemétől, tökéletes engesztelő áldozatától. Ez a biztosítéka annak, hogy jutalmat készített el számotokra, számunkra. Jutalmat, amely már most a tietek. Jutalmat, amely hervadhatatlan koszorúként van ott a mi életünkben. Nem azért, mert kiérdemeltük, eszembe jut megint egy lelkész története, akinek református gyülekezetébe hetednapos adventisták is jártak, és azt mondta, hogy egyik igehirdetése után oda ment hozzá egy néni, egy adventista néni, és azt mondta, tiszteletes úr, maga ma olyan prédikációt mondott, hogy ezért egy ekkora koronát fog kapni a mennyek országában. De ha egy gyémántot is akar rá, akkor tudja, mit kell tennie? Mit, kedves Júlia néni? Hirdesse a szombatot is. Hát nem így működik, testvéreim. Isten nem az szerint adja nekünk az ő ajándékait, az ő jutalmát, hogy mi ezért mit tudunk adni, hogyan tudjuk viszonozni, totálisan ellentmond a Biblia logikájának. Ez az érdem tulajdonítatik nekünk. Ezt az érdemet nem tudod eljátszani, nem tudod tönkretenni, mert nem tőled származik, nem belőled gyökerezik, hanem Isten adja neked. Isten ajándékai ilyen csodálatosak, tökéletesek és mindent kielégítőek a hívő ember életében. Érdemtelenül, jókedvéből, kegyelméből ajándékoz meg bennünket. Adja az Úr, hogy örvendezni tudjunk ennek az ajándéknak, Jézus Krisztusnak. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva helyünkről imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei Úr Jézus Krisztus, hogy te vállaltál bennünket. Vállaltad a kereszt nyomorúságát, szenvedéseit, mert helyettünk, érettünk, és miattunk adtad magad. Bocsásd meg, amikor nem eszerint élünk. Látod, mennyiszer ellentétben áll a mi téged való követésünk azzal, a hálával, amit afelett kell és kellene éreznünk, hogy megszabadítottál minket a nyomorúságból, a kárhozatból. Kérünk, gyógyíts bennünket, mert gyógyulásra van szükségünk mindannyiunknak, egyen-egyenként. Gyógyíts bennünket, gyógyítsd ezt a gyülekezetet, gyógyíts minden gyülekezetet a te egyházadban, mert hajlamosak vagyunk eltérni tőled, hajlamosak vagyunk inkább a bűnt cselekedni, afelé kacsingatni, hogy nem a te királyi gyermekeidként benned gyönyörködni, téged szolgálni. Bocsásd meg, ha eltávolodtunk a te igédtől, és csak szájunkkal valljuk azt meg. Bocsásd meg, hogyha rest gyermekeidként nem beszélgetünk veled az imádságon keresztül. Kérünk, ebben is változtass és segíts, mert ha te nem jössz el, akkor minden embernél nyomorultabbakká válunk. De tudjuk, hogy te már akkor meghallgattál minket, mikor még ki sem mondtuk gondolatainkat. Kérünk, Úr Jézus, így áld meg a mi közösségünket. Ebben a gyülekezetben kicsint és nagyot. Te hordozd azokat, akiknek testi-lelki nyomorúságuk van. Te áld meg azokat is, akik örömet kaptak benned. Te áld meg a gyermekszülésre készülőket. Te áld meg azt a fiatalasszonyt is, aki ezekben az órákban várja a te ajándékodat, kisgyermekét. Köszönjük, hogy te éltetője, táplálója és hűséges gondviselője vagy minden gyermekednek. Nagy nevedért kérünk, a te dicsőségedért, így hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretett testvéreim, fogadjuk a mi Urunk, Istenünk áldását. Így szól az Úr, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el helyünket. Hirdetem, hogy a gyülekezeti alkalmak az elkövetkezendő héten a szokott időben és rendben meg lesznek tartva. A presbiterekre tekintek, hogy van-e más hirdetnivaló? Nincsen. Az Úr legyen gyülekezet őriző és megáldó pásztora. Most pedig testvéreim, énekeljük a záró énekünket, amely a 227-es számú dicséretünk első 4 versét jelenti. 227-es számú dicséretünk első 4 versét énekeljük. Az első így kezdődik, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajkozik.
Oh,
énekeljük el nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt.
Békességet kívánok.